Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából, János evangéliumának a 20. részéből, a 19. verstől a 23. versig. Leülve hallgassuk meg az írott igét. Tehát János evangéliumának 20. részében, a 19. verstől ezt olvashatjuk. Mikor azért este vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt a középen, és mondanékik, békesség néktek. És ezt mondván megmutatá nékik kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat. Ismét mondta azért nekik Jézus, békesség néktek. Amiként engem küldött vala az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondotta, rájuk lehelle, és mondta nékik, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, megtartatnak. Kedves testvérek, azt olvassuk, hogy a tanítványok összegyűltek egy házban, amikor Jézus Krisztus megjelent közöttük. Milyen állapotban voltak itt Jézusnak a tanítványai? Bezárkóztak. Visszavonultak a környezetüktől. Pedig Jézus már feltámadt. Az asszonyok már hirdették nekik a húsvéti örömhírt. Ennek ellenére a tanítványok mégis bezárkóztak egy házba, és elzárkózva környezetüktől, mint egy elbújtak. Egy passzív magatartást vettek fel. Van ma is ilyen kereszténység? Sajnos létezik. És ne is menjünk nagyon messzire, mert elég, hogyha csak saját magunk kis gyülekezetében maradunk. Feltámadott Urunk van, mégis bezárkózunk, elzárkózunk. Nem fizikailag, mert azt nem tehetjük meg, de lelkileg megtehetjük, hogy elzárkózunk, úgymond a hitetlen környezetünktől. Elzárt a szívünk ajtaja. Itt kezdődik az elzárkózás. Nem engedjük be oda a nem hívőket, a hitetleneket, azok nem jöhetnek hozzánk, vagy ha jönnek is zárt ajtókra találnak. Érdeklődés nélkül fogadjuk őket, közönösen, hidegen, különböző kifogásokkal, nincs időnk, nem törődünk velük. Nem foglalkozunk a bajaikkal, a kérdéseikkel, a problémáikkal, se családba, se családon kívül, munkahelyen se. A szívünk tulajdonképpen be van zárva előttük. Visszavonultunk a szívünk rejtekébe. Zárt ajtó lehet a szánk is. Hát, ha a szívünk zárt, akkor a szánk is zárt lesz. Nem beszélünk az embereknek az igazán lényeges dolgokról. Nem teszünk nekik bizonyságot, ami feltámadott Urunkról, és benne az üdvösségről. Lehet, hogy sok dologról beszélünk, lehet, hogy egyfolytában beszélünk, de a fontos kérdésekről nem beszélünk nekik. És még az érdeklődésükre se nyílunk meg. Láttam valamelyik nap a tévében egy riportot egy híres emberrel. Baló György kérdezgette. De nem tett bizonyságot az illető, pedig kereszténynek vallja magát. Már-már a szájába rágták a bizonyságtételt, de nem tett bizonyságot az illető. Pedig jó lett volna a tévé egy műsorán egy keresztény bizonyságtétel. Zárt a közösség ajtaja. Nem csak a szívbe lehet bezárkózni, nem csak a szánk lehet zárt, hanem a közösségünk is lehet zárt. Hagyjanak minket mások békén, a hitetlenek, a nem hívők. Mi se törődünk velük, ők se törődjenek velünk. Mi el vagyunk magunk között, hagyjanak minket békén, mi is békén hagyjuk őket. Sőt, ha rajtunk múlik, testvérek, akkor még előfordulhat, hogy Jézus előtt is bezárjuk az ajtót. Még ő se jöjjön. Esetleg otthonunk ajtaját is úgy előtte bezárjuk. Oda ne. Oda nem lehet bejönnie. Ott nem lehet úr, ott semmi keresni valója nincs. Az a mi kis fészkünk, az a mi kis otthonunk. Oda nem jöhet be, még Jézus se. Ez az elzárkózás, bezárkózás, testvérek, ez egészséges állapota a keresztényeknek? Azt mondjuk az ige alapján, hogy egyáltalán nem az. Nem az. Nagyon is beteg állapot ez, ami mögött valamiféle kórokozó húzódik meg. Ha keresztények elzárkózóvá válnak, akkor ott valami vírus, valami baktérium hatása van a háttérben. Az igéből megtudjuk ennek a kórokozónak a nevét. Úgy mondja itt az apostol, hogy ez a félelem. A félelem. Féltek a nép többi részétől, féltek a zsidóktól, és ezért zárkóztak be. Félelem vett rajtuk erőt. Mondhatnánk úgy is, hogy halál félelem. Mert valaki jól mondta ezt, hogy minden félelemnek a mélyén a halál félelem lapul. Féltek, hogy ahogy Jézust eltették lábalól, úgy őket is, a tanítványait hasonlóan el fogják tenni lábalól. A félelem leterítette a feltámadott tanítványait. Fóbia vett erőt rajtuk. Félnek talán ma is a keresztény emberek a környezetüktől? Félünk? Ha félünk, akkor az azt jelenti, hogy bennünk van ez a vírus. Nem vagyunk egészségesek. Félünk a véleményektől, a gúnyolódástól, a hátratételektől, a kellemetlenségektől, előálló feszültségektől, állás elvesztésétől, megjegyzésektől, gúnyos pillantásoktól. Félünk? Fóbia van a szívünkben, a környezetünktől, testvérek? Akkor betegek vagyunk, beteg hívők vagyunk. Félünk? Mitől is félünk? Nem mi is a haláltól félünk? Hogy esetleg Jézusért bennünket is megölnek? Már nem biztos, hogy ilyen biológiai életünket veszik el, hanem úgy egyébként. De miért tudja azokat a keresztényeket, és a mai keresztényeket is legyőzni ez a félelem vírus, vagy félelem baktérium? Azért, testvérek, mert az immunrendszer nem működik jól. Ez a lelki immunrendszer lett volna ott, és ma is az, a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit és bizalom, hogyha ez erős, akkor nem tud a félelem befészkelődni, nem tudja megrontani a hívő embert. Ezek az emberek, akikről olvasunk a Bibliában, hallották már a jó hírt. Hallották, csak nem igazán hitték el, nem igazán tudták elfogadni. Jézus sokkal inkább halott volt a számukra, mint élő, és ezért féltek. És ugyanígy vagyunk mi is, testvéreim, hogyha Jézus Krisztust nem látjuk élő, feltámadott Úrnak. És Jézus a számunkra sokkal inkább egy halott, mint sem egy élő Úr. Akkor mi is félni fogunk. Mindentől félni fogunk. És akkor be fogunk emiatt zárkózni. Ha a hit megerőtlenül, jegyezzük meg ezt, akkor a halálfélelem legyőzi a hívőket. És elzárkóznak, bezárkóznak, elnémulnak, elbújnak valahová, passzívak lesznek, defenzív magatartást tanúsítanak. Azt se lehet végül róluk tudni, hogy élnek vagy halnak-e. Úgy eltűnnek. Ilyen állapotban voltak az első tanítványok, keresztény őseink húsvét hajnalán, húsvét napján. És lehet, hogy minket is ilyen állapotban talál a húsvét. Nézzük másodszor azonban, hogy Hogyan gyógyítja meg őket Jézus? Hogyan hozza ki őket ebből a beteg állapotukból? Olyan csodálatos, hogy először is Jézus azzal kezdi, hogy kijelenti magát nekik. Oda megy hozzájuk. Közéjük toppan. Teljesen váratlanul, mintha már addig is ott lett volna tulajdonképpen közöttük, mert egyszer csak megjelenik. Az ajtók be vannak zárva, de jó, hogy ő előle nem lehet elzárkózni, és az is jó, hogy nem úgy jön be, hogy betöri az ajtót maga előtt, hanem egyszer csak fölbukkan. Egyszer csak váratlanul megjelenik, hatalmasan, csendesen, szeretettel az övéi előtt. Kijelenti magát, bezárkózhatnak ők akárhova, Jézus bemegy hozzájuk, és megáll előttük. Ma ugyan ezzel kezdi Jézus az ő beteg tanítványainak a gyógyítását. Egyszerűen megjelenik előttünk. Nem az ő feltámadott testében, mert abba fölment a mennybe. Majd legközelebb akkor látjuk őt testben, amikor visszajön ítélni eleveneket és holtakat. De megjelenik a Szentlélek által az igében. Megjelenik mi előttünk is, és megszólít bennünket. Nem látható az ő személye, de hallható az igén keresztül. És a hívőknek a szíve fölismeri az ő hangját. Múltkor hallottunk egy evangelizációs hetet a honvétéri gyülekezetben. Ott mondta a lelkipásztor, hogy ha egy nagy sokaság állna a templomért, és az édesanyja ott lenne, és az ő nevét kiáltaná, akkor biztos, hogy fölismerné a nagy sokaságból, a nagy hangzavarból az ő édesanyjának a hangját. Ugyanígy fölismerik, testvérek, Jézus Krisztus tanítványai az Úr Jézusnak a hangját, amikor megszólítja őket. Amikor kijelenti magát. Erre az Úr Jézus Krisztus nem kényszeríthető, se én, se egyikünk nem tudja rávenni őt arra, hogy kijelentse nekünk magát, mint feltámadott élő Úr, de nem is kell őt rá kényszerítenünk, mert ismer bennünket, és szeret is bennünket. És nagyon is jól tudja, hogy nekünk szükségünk van az ő szavára, és az ő jelenlétére. És éppen ezért, mert ennyire szeret minket, felkeres minket, még akkor is, ha elzárkóztunk, még tőle is. Eljön hozzánk, és elkezd hozzánk beszélni. Azt mondja az apostol nekünk, hogy az Úr közel. És azzal ezen nem azt értette, hogy már az eljövetele közel van, hanem azt értette, hogy közel van hozzánk, egyes hívő emberekhez. Nagyon közel van hozzánk. Hiszen ő maga mondta, hogy én ti veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Közel van az Úr minden őt félőhöz. Hát most is közel van hozzám és hozzád is az Úr Jézus. A mi dicsőséges, élő megváltónk. Ezzel kezdi a mi gyógyításunkat is. Mint ahogy az orvos. A jó orvos mondjuk azzal kezdi a gyógyítást, hogy oda megy a beteghez. Nem? Nem úgy messziről, valahogy 20 kilométerről ott valamit mond, hanem oda megy és lehajol hozzá. Személyes kontaktust vesz fel vele. Jézus is ugyanígy gyógyít bennünket, testvérek. Aztán nézzük a második dolgot. Másodszor azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor megjelenik, békességet kíván nekik. Békesség nektek. Ez a szokásos zsidó köszöntés, illetve keleti köszöntés, ez shalom. Shalom. Békesség. Ebben egy ilyen, maga az üdvösség van ebben a szóban. Mert ez nem csak egy ilyen pillanatnyi békességes érzést jelent ez a szó, hogy azt kívánom nektek, hogy na hát, legyen már egy kis nyugalom a lelketekbe most egy pár percen. Nem ezt jelenti a szó, hanem egy ilyen átfogó békességet jelent, ami az egész életre, sőt a halál utáni életre is kiterjed. Az üdvösségnek az állapotát jelenti ez a szó. Az üdvösséget kívánom nektek. És amikor Jézus mondja ezt a szót, testvérek, az nem olyan, mint amikor mi mondjuk egymásnak, mert mi is mondjuk, hogy áldás, békesség, vagy békességet kívánunk. A mi szavunkban nincs erő, nincs hatalom. De az Úr Jézus, amikor ezt mondja nekik, hogy békesség nektek, akkor ő nem csak kívánja azt, hanem meg is teremti a szívükben. Békességet teremt a lelkükben ezeknek a tanítványoknak. Teremtő ige ez a szó az ő szájában. Hatalmas, hatalmas szó. Békesség nektek. Jézus testvéreim, nekünk is ezt mondja. Most is itt az igéből olvassuk, testvéreim, és ó, bárcsak lenne fülünk, hogy halljuk is, hogy nekünk mondja, neked mondja, nekem mondja. Békesség neked. Békesség neked. Amikor az Úr Jézus ezt mondja nekünk, testvérek, akkor a félelmünk már is kezd eloszlani. Mert a békesség és a félelem nem fér meg egy szívben, egy lélekben. Valaki vagy fél, vagy békessége van. Ha Jézus békességet ad nekünk a remegésnek, az aggódásnak, a nyugtalanságnak, a rettegésnek, nincs többé ott helye. Bár csak hallanák az ő szájából most ezt. Békesség nektek. Aztán testvérek, a harmadik lépés, amit az Úr Jézus Krisztus tanítványai gyógyításáért tesz, az, hogy megmutatja nekik a kezeit és az oldalát. Vagyis a kereszten, illetve a keresztről való levétel után kapott sebeit. Pontosan a sebeknek a helyeit, a forradásokat. Ezzel ahhoz segíti a tanítványait, hogy be tudják őt azonosítani. Ezek Jézusnak a személyi igazolványai, személyi okmányai, hogy így mondjam, az ő sebei. Erről lehet őt megismerni. A tanítványok így tudják beazonosítani, hogy ő az, aki megfeszítetett és meghalt, és most itt áll előttünk. Ez ugyanaz a személy. Ugyanaz a személy. Igen, ugyanaz a személy, a megfeszített és a feltámadott. Nem egy másik Jézus jött, hanem ugyanaz a Jézus jött, akit keresztre feszítettek és eltemettek. A tanítványok szívéből ezáltal, testvérek, eloszlatja a hitetlenséget. Eloszlatja a kétségeiket, és megerősíti őket, hogy nézzétek, én vagyok az. Hát én vagyok az. Erősödjön meg a ti lelketekbe, szívetekbe az a hír, amit már hallottatok, hogy én élek fel. Itt vagyok előttetek. Én vagyok az. Jézus csodálatos, testvérek, ebben a dologban, hogy nekünk is megmutatja, ha szabad így mondani, a Biblián keresztül az ő sebeit, hogy be tudjuk őt azonosítani. És lássuk, hogy igen, hát ő az. Ő az. Ami dicsőséges megváltunk, él. Ő a mi Krisztusunk, aki nem csak Tamásnak mutatta meg a sebeit azért, hogy az is be tudja őt azonosítani, hanem nekünk is megmutatja, hogy mi is be tudjuk azonosítani. Feltámadott Urunk van. Ezt a hitet, testvérek, ezt a meggyőződést kelti bennünk az Úr Jézus Krisztus. A sebei által. Azon sebek által egyébként, amiket még a mennyben is megtart az Úr Jézus. Mert örökre erről fogják megismerni őt az ő tanítványai. Mindig a sebeiről fogják megismerni, és tudják majd beazonosítani. Mi is. Ha ott leszünk a mennyben, a sebeiről fogjuk megismerni. Azokat a sebeket, azokat mi okoztuk neki. A mi bűneinkkel, jaj, vétkeimmel vertelek keresztre. Azokat a sebeket, testvérek, nem fogja Jézus letenni, mert azok nem egy feledhető eseményre utalnak. Azok nem egy jelentéktelen eseményre utalnak, hanem az ő golgotai kereszt áldozatára. Ami a világmindenség legnagyobb, legtökéletesebb, egyetlen áldozata. Megmutatja nekünk a sebeit, hogy eloszlassa a hitetlenségünket. Én élek, és ti is élni fogtok. Amikor, testvérek, az Úr Jézus Krisztus ezeket teszi a tanítványaival, tehát oda megy hozzájuk, békességet kíván nekik, eloszlatja a szívükből a félelmet, megmutatja nekik a sebeit, hogy beazonosítsák őt, ezzel eloszlatja a hitetlenségüket. Nézzük, amikor a békétlenség eloszlik, amikor a hitetlenség, kétség szétfoszlik, azonnal örvendezni kezdenek a tanítványok. Örvendezni kezdenek. Így olvassuk azért, és örültek a tanítványok, amikor így látták az Urat. Ezt olvassuk itt. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják az Urat. Mint a pára szétfoszlott a kétség, a békétlenségük, a félelmük, és elkezdenek örülni. És amikor ezt látjuk, akkor mondjuk, hogy ezek egészséges keresztények, mert az egészséges keresztényekre pont ez a jellemző, hogy örvendeznek. Örülnek, boldogok, testvérek. Bocsánat. Örvendeznek a Krisztusnak. Nem félnek, nem remegnek, nem aggódnak, nem kétségeskednek, hanem örvendeznek Jézus Krisztusnak. Egészséges keresztények vagyunk. Ha igen, akkor mi örvendező emberek vagyunk. Egy örvendező kis csapat. Hát így gyógyítja meg Jézus ezeket a beteg tanítványait. De egy harmadik lépés is van ebben az ígébe, testvérek. Mert Jézus mit tesz velük ezután? Nem elégszik meg azzal az Úr Jézus, hogy őket betegségükből meggyógyítja, hanem azt olvassuk, hogy az Úr Jézus tovább küldi, tovább vezeti őket. Jézusnak nem elég, hogy a tanítványai most már hisznek, hogy most már békesség van a szívükben, hogy most már örül. Lehet, hogy a tanítványoknak ennyi elég is lenne, ők itt meg is állnának, ugye? Békességünk van, hiszük, hogy az Úr föltámad, örvendezünk, és továbbra is úgy bezárt ajtók mögött vagyunk. Ám de Jézus nem elégszik meg ezzel, hanem azt mondja nekik, most pedig kiküldelek titeket. Kiküldelek benneteket. Elzárkóztatok azoktól, akik kint vannak, most gyerünk. Remegve féltetek tőlük, most indulás kifelé. Azok közé, pontosan azok közé, akiktől féltetek. Kinyitatja velük az ajtókat, az áratnak le kell hullani, a szívekről, a szájukról, az otthonaikról, a közösségeikről, és ebből a defenzív, passzív magatartásból Jézus kimozdítja őket, és teszi őket egy ilyen aktív, egy ilyen offenzívába, támadásba vonuló hadsereggé. Ők ezt nem nagyon akarták, de Jézus ezt akarta. És ezt akarja velünk is, testvérek. Nem elég neki az, hogy mi húsvétkor hiszünk benne, békességünk van, és örülünk, hanem azt mondja nekünk, hogy na, akkor gyerünk. Ahogy engem küldött az én atyám, én is úgy küldelek ki benneteket. Menjetek, és tegyetek bizonyságot rólam, a bűnbocsánatról, az üdvösségről, ami én bennem rejlik. Testvérek, olyan különös dolog ez, hogy ahogy az Úr Jézus itt kifejezi magát, mert azt mondja, hogy ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is benneteket. Itt nem pusztán arról van szó, hogy egy ilyen összehasonlítást tesz Jézus, hogy ahogy engem elküldött az Atya, most én is úgy küldelek el, hanem itt egy megalapozás is rejlik ebben az igében, vagyis ez olyan, úgy tudnám ezt visszaadni, csak nagyon nehéz magyarul kifejezni ezt, hogy amint engem elküldött az Atya, és rám bízta ezt a küldetést, most én benneteket ugyanúgy magam mellé veszlek, hogy velem együtt teljesítsétek most már az én küldetésemet. Tehát, mint egy társaimul fogadlak benneteket, hogy velem együtt folytassátok az én küldetésemet. Amikor minket testvérek Jézus kiküld, akkor nem arról van szó, hogy na ti menjetek, én meg itt maradok, mondja Jézus. Hanem az, hogy én is veletek fogok menni, sőt én megyek legelől, de ti is jöttök velem. És ti az én küldetésemet folytatjátok velem, nem nélkülem, velem. Bevon minket testvérek a nagy küldetésébe, és mint egy munkatársaivá avat bennünket. Mi nem nélküle bolyongunk a világba, hogy bizonyságot tegyünk ennek annak, hanem az ő vezérletével. Mi nem helyette teljesítjük a küldetést, hanem vele együtt teljesítjük az ő küldetését, mint az ő munkatársai, harcostársai. Kiküld minket, de úgy, hogy ő is velünk van. Ezt teszi testvérek velünk is. Aztán utána nem csak kiküld, hanem az Úr Jézus Krisztus itt is csodálatos dolgot tesz, felhatalmazza a tanítványait. Maga a küldetés szónak, amikor ezt mondja Jézus, hogy engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, ez a küldött szó, ez valószínűleg ugye héberül vagy arámul hangzott a Jézus szájából, és ez a szó felhatalmazást is jelent. Nem csak azt jelenti, hogy elküldeni valakit, hanem azt jelenti, hogy felhatalmazni valakit. Felhatalmazni valakit. Jézus az általa kiküldött tanítványait felhatalmazza, felruházza hatalommal. És azt mondja neki, hogy ha valakinek megbocsátjátok a vétkeit, annak megbocsáttatik. És ha valakinek megtartjátok, annak megtartatik. Vagyis annyira ott leszek mellettetek, hogy megpecsételem a ti ítéleteteket. Vagy annyira ott lesz mögöttetek a menny, hogy amit ti mondtok az embereknek, arra a menny Istene is rá fogja tenni a pecsétet. Ha ti azt látjátok egy emberről, hogy elfogadja az evangéliumot, hisz én bennem, annak mondhatjátok, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. És annak tényleg megbocsáttatnak a bűneid. És ha valakiről pedig azt látjátok, hogy nem hisz én bennem, mint az ő üdvözítőjében, annak mondhatjátok, hogy megtartjuk a te bűneidet. És annak meg fognak tartatni a bűnei. Ez, testvérek, nagyon kemény és nagyon fontos tanítása Jézusnak. A tanítványok, akik ezt hallották, nagyon átérezhették azt, hogy a mi szavaink nem üres szavak lesznek, amit a bűnbocsánatról, illetve a bűnök megtartásáról mondunk az embereknek, hanem azok mögött maga Isten áll majd. Mert akármit mondunk, akár megtartjuk valakinek a bűneit, akár elengedjük, annak az meg fog történni a bűnei. Vagy elengedtettek, vagy ne. És ez nem egy lényegtelen dolog. Mert ha valakinek megtartatnak a bűnei, akkor az mit jelent? Az, hogy az illető elkárhozott. És ha valakinek megbocsáttatnak a bűnei, akkor az azt jelenti, hogy az illető üdvözült. Mert a bűnbocsánat és az üdvösség összetartoznak. És ha valakinek megmaradnak a bűnei, akkor az elkárhozik. Jézus, testvérek, fölhatalmazta azokat a tanítványait. Mondom, hogyha ti ezt mondjátok valakinek, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid, mert hiszel az Úr Jézus Krisztusban, mint a te üdvözítődben, a menny ráteszi a pecsétet, és annak az embernek megbocsáttatik. És ha valakinek az életében pedig azt látják a Krisztus tanítványai, hogy nem hisz Jézus Krisztusban, mint az ő üdvözítőjében, mondhatják neki, sőt mondaniuk is kell, hogy megtartatnak a te bűneid, annak megtartatnak a bűnei. Az illető elkárhozik. Testvérek, ez csak Jézus azoknak a tanítványoknak mondta, vagy nekünk is? Én úgy gondolom, hogy nekünk is. Ha mi Krisztus tanítványai vagyunk, akkor ránk is vonatkozik ez a felhatalmazás, testvérek. Ránk is vonatkozik. Jézus nem csak azokat a tanítványait áldotta meg és küldötte ki, hanem bennünket is. És nem csak őket hatalmazta fel, hanem bennünket is fölhatalmazott. Mint hogy a harmadik dolog is, amit az Úr Jézus cselekszik, nem csak rájuk, hanem ránk is vonatkozik. Mi a harmadik dolog? Rájuk lehelés, azt mondja, vegyetek szent lelket. Ezt adja nekik utoljára, rájuk lelés, adja nekik a szent lelket, hogy már pünkösd előtt is legyen ezeknek a tanítványoknak ereje, a bizonyságtétele. Van is, mert a Tamásnak már mondogatják, itt a következő részben azt látjuk, vagy olvashatjuk, hogy mondják Tamásnak, a hitetlenkedőnek, aki éppen nincs ott, él az Úr, hát él az Úr Tamás. Hát mi láttuk, föltámadottat, már is bizonyságot tesznek a lélek erejével. Vállalják ezt a látszólag teljesen bolond és különleges, vagy hát szokatlan hírt, teljes nyíltsággal bátran. Testvérek, a szent lelkét Jézus adja nekünk is. Ha mi hiszünk ő benne, akkor megpecsételtetünk a Szentlélekkel. Ha hittünk Jézus Krisztusban, mint a megváltónkban, akkor már megkaptuk a Szentlélek ajándékát, ahogy Pál mondja nekünk az Efézusi levélbe. És a lélek, ha velünk van, akkor az azt jelenti, hogy mi tudjuk teljesíteni a feladatunkat. Tudjuk teljesíteni, mert a lélek segít minket ahhoz, hogy Jézus Krisztus lássuk a maga dicsőségében. Mindig. A lélek az, aki által emlékezünk a Krisztusnak a szavaira. A lélek az, aki megerősít bennünket a bizonyságtételre, a hitvallástételre, a Jézusért való áldozathozatalra. A lélek az, aki által össze vagyunk kötve, mint egy élő közösségbe az Úr Jézus Krisztussal. Ha a lélek velünk van, akkor tudjuk teljesíteni a küldetésünket. Lássuk, testvérek, tehát ezt a három dolgot, amit itt utoljára hangsúlyoztam. Jézus kiküldi az ő meggyógyított tanítványait. De nem csak kiküldi őket, hogy na most már menjetek, hanem fölhatalmazza őket. Fölhatalmazza őket. És azt mondja, ti beszélhettek az embereknek rólam, a bennem rejlő örök életről, bűnbocsánatról, és ha valaki hisz, akkor az üdvözül. Annak mondhatjátok, hogy megbocsáttattak a te bűneid, és tényleg megbocsáttattak. És ha valakiről azt látjátok, hogy nem hisz, akkor mondhatjátok neki, hogy a bűneid még nincsenek eltörölve, és mész a kározat fel, és oda is megy az illető. Fölhatalmaz. és utána harmadszor adja az ő szent lelkét, hogy tudják teljesíteni annak segítségével a feladatokat. Drága testvérek, látjuk tehát ezt a három lépést, amit az Úr elénk adott az ígéből. Először láttuk azokat a szegény húsvéti tanítványokat olyan bezárkózott, elzárkózott állapotukba. Megértettük, hogy ez egy beteg állapota a keresztényeknek. Azt is megértettük, hogy a betegség oka a hitetlenség. Látjuk azt, hogy az Úr Jézus csodálatos orvosként odalép mégis hozzájuk, mert a betegeknek van szüksége orvosra, és kijelenti magát nekik, békességet ad nekik, a hitüket megerősíti sebeivel, és egyszer csak a tanítványok ott állnak örvendezve. És akkor a harmadik, amit tesz velük az Úr Jézus, megfogja őket, és azt mondja, most pedig mentek kifelé. Kiküldelek titeket, menjetek bizonyságot tenni. Én mögöttetek állok, az Atyám mögöttetek áll, szavaitok megpecsételtetnek, és a Szentlélek által mindenkoron veletek vagyok. Segítsen minket az Úr testvérek, hogy egészséges és a küldetésüket teljesítő keresztjén emberek lehessünk mindnyájan. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod a mi húsvéti állapotunkat. Látod, hogy talán mi is olyan keresztjének vagyunk, akik elzárkóztunk, mert igazából félünk, és azért félünk, mert hitetlenek vagyunk. Köszönjük, hogy mégis hozzánk lépsz. Köszönjük néked, hogy békességet mondasz nekünk, és békességet is adsz nekünk. Áldunk téged a sebeiért, amelyeket megmutatsz nekünk, hogy lássuk és higgyük, hogy te vagy az, aki meghaltál, most élsz. És köszönjük néked, hogy nem tudjuk, hogy hogyan, de egyszer csak öröm lesz a szívünkben. Köszönjük néked azt, hogy te utat mutatsz nekünk, és azt mondod, hogy menjetek ki az zárt ajtókon, és hirdessétek az embereknek az én drága nevemet, és köszönjük néked, hogy te nem csak ezt mondod nekünk, hanem mellettünk állsz a te lelked által, sőt felhatalmazol bennünket, és tudhatjuk, hogy a szavaink nem üres szavak, hanem a menny pecsétjét hordozzák. Urunk Jézus Krisztus, kérünk téged arra, hogy segíts minket, hogy húsvéti keresztjének legyünk, de olyanok, akik nem elbújnak, hanem akik kilépnek az zárt ajtók mögül, akik fennen hirdetik az evangéliumot, a te dicsőséges drága nevedet a környezetüknek. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, a te ígédnek mostani tanítását, és kérünk, hogy ne maradjon mindez üres tanítás, puszta szó a számunkra, hanem hadd legyen ige, amit teljesítenünk kell. Köszönjük néked most, hogy együtt lehettünk ezen a húsvét ünnepen, és kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünk további részét, áld meg Isten tiszteletünkön az úrvacsorai közösségünket, add, hogy találkozhassunk veled, és átélhessük az egymással való lelki egységünket is. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünk betegeit, gyógyító szereteteddel légy közel hozzájuk kórházban, klinikán, vagy bárhol lennének. Kérünk téged arra, hogy emlékezzél meg a mi magyar népünkről, imádkozunk hozzád, hogy ragyogj föl ennek a népnek, Urunk, a mi bizonyságtételünk által is, és győzzél le, hódítsál meg szíveket. Kérünk téged erre, tedd meg ezt a mi családjainkban, munkahelyeinken. Kérünk, hogy adj ébredést ennek a népnek, Urunk, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen.